Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteljük dr. Matos Márton és Pós Timea szülők Lídia, illetve Zente nevű gyermekét. Erre készülve fennálló énekül a 412. dicséret második versét énekeljük. A 412. dicséret második verse így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Halljátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliuma 28. részének 18. és következő verseiben ezt mondja a feltámadott Jézus Krisztus: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A kedves szülők, keresztülők, kedves család, ünneplő gyülekezet! Jézus Krisztus szavait hallottuk, aki mennybe menetele előtt utoljára még a tanítványaihoz szólt, és itt rendelte el a keresztséget: kereszteljétek meg őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Ti most elhoztátok gyermekeiteket ide a gyülekezet közösségébe, ahogy sok szülő is odavitte a gyermekét Jézushoz, ismerjük a Bibliából ezt a történetet, hogy Jézus érintse meg őket, hogy áldja meg őket, és Jézus valóban úgy nézett ezekre a gyermekekre, mint akiktől még tanulhatunk is az ő odaadó ragaszkodásukat megtanulhatjuk, és mindazt, ami a gyermeki lelkülettel együtt van. De Jézus nem csak ezt az érintést, ezt az áldást kínálja, hanem a keresztségben azt is, hogy az Isten szövetségébe is bele tartozzunk. A keresztséghez hozzá kapcsolódik még az is, hogy a gyermekeinket megtanítani arra, amit Jézus Krisztus tanított nekünk. Tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ehhez először természetesen a szülőknek is ismerniük kell Jézus Krisztust, ismerniük kell a Jézus tanítását, hiszen akkor tudjuk megtanítani nekik, hogy mit mondott Jézus és mit parancsolt nekünk, ha mi magunk is ismerjük őt. És olyan jó, ha egy családban ez a lelkület, az Istenre figyelés, a Jézus Krisztus követése jelen van, és a gyermekek már ott is, és a gyülekezet közösségében, valamint hittanórákon, egyéb alkalmakon is hallhatnak az ő megváltójukról, Jézus Krisztusról. Tanítsátok a gyermekeiteket, és adjátok meg nekik azt, hogy ők is minél hamarabb megismerjék Jézus Krisztust, és vallást tehessenek a konfirmációkor, a Jézushoz való tartozásukról, hogy én testestől, lelkestől Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Így áldja meg az Úr a ti életeteket, és adjon ezeknek a gyermekeknek olyan növekedést, fejlődést, hogy a hitben is előrébb jussanak, és Jézus Krisztus követői lehessenek. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők, keresztszülők, hogy gyermekeitek részesedjenek a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, amelyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassanak? Ha igen, felejtek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejtek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Valljuk most meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi lesz a neve? Zente, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Lídia, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Zente, Lídia, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Virágosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját reátok, és adjon békességet néktek, növekedést testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, aki az élet ajándékozója vagy, hogy a mi családunkat is megáldottad gyermekekkel. Köszönjük, hogy őket elpecsételted magadnak a te szövetséged jelével, a keresztség vizével. És jó tudnunk az, hogy amit ez a keresztvíz kifejez, hogy ahogy a víz lemossa a test szennyét, úgy tisztítod meg a mi szívünket, lelkünket Jézus Krisztus vére által. Így hadd adjuk oda őket, gyermekeinket a te szolgálatodra. Adj nekünk, szülőknek, keresztszülőknek olyan hitet, rád figyelő szívet és odaadó buzgóságot, hogy most tett fogadalmunkat megtarthassuk, gyermekeinket hitben nevelhessük fel neked. Legyen a te áldásod ezen a gyülekezeten is, ahol mindannyian imádságban hordozzuk gyermekeink növekedését, fejlődését. Legyen áldott a te neved, Atya, Fiú, Szentlélek, Istenünk. Amen. Most a gyülekezet foglalja el helyét. Szeretettel átadom a keresztelési emléklapot, Isten áldását kérve a család életére. és Isten tiszteletünket folytassuk a 158. dicséretünk első három versével. A 158. dicséret első három versét énekeljük. Ha ránézünk erre az énekre, minden verszaknak az első szava dőltbetűvel van szedve, és összeolvasható belőle egy bibliai idézet: hagyjad az Úrra a te útad, bízzál ő benne, ő megcselekszi. És ezzel a gondolattal is énekeljük az ének első három versét: hagyjad az Úr Istenre te minden utadat. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a Sámuel próféta első könyve 9. részének válogatott verseiből, a 10. rész első versével bezárólag. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Sámuel első könyve 9. részének válogatott verseiből így szól a mi Urunk igéje. Volt egy benyámini származású tehetős ember Benyáminban, akinek Kís volt a neve. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Egyszer elvesztek Kísnek, Saul apjának a szamarai. Kís ezt mondta a fiának, Saulnak: védj magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat. bejárták Efraim hegyvidékét, és bejárták Sálisá földjét, de nem találták meg. Majd bejárták Saalim földjét, de ott sem voltak. Végül bejárták Benjamin földjét, de nem találták meg. Amikor Cúf földjére értek, ezt mondta Saul a belelevő legénynek: gyere, menjünk vissza, különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. De ő így felelt neki: nézd, az Isten embere itt van ebben a városban. Tisztelik ezt az embert, mert minden beteljesedik, amit mond. Menjünk el hozzá, talán meg tudja mondani nekünk, hogy melyik úton menjünk. Akkor ezt mondta Saul a legénynek: jól beszélsz, gyere, menjünk. Elmentek tehát abba a városba, ahol az Isten embere lakott. Amikor a domboldalon mentek fölfelé a városba, leányokkal találkoztak, akik vizet meríteni jöttek. Megszólították őket: itt van-e a látó? Ők pedig így válaszoltak nekik: igen, éppen itt van. Csak siess, mert ma érkezett a városba, hiszen ma áldozati lakomája lesz a népnek az áldozóhalmon. Ha bementek a városba, még ott találjátok, mielőtt fölmegy enni az áldozóhalomra, mert nem eszik addig a nép, amíg ő meg nem érkezik. Ő áldja meg az áldozatot, és azután esznek a meghívottak. Csak menjetek föl, most ott találjátok. Fölmentek tehát a városba, éppen beérkeztek oda, amikor jött velük szembe kifelé Sámuel, hogy fölmenjen az áldozóhalomra. Az Úr pedig ezt jelentette ki Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt: holnap ilyenkor egy embert küldök hozzád Benjamin földjéről. Kent fel őt népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Hiszen láttam népem nyomorúságát, mert feljutott hozzám a kiáltásuk. Amikor Sámuel meglátta Sault, ezt mondta neki az Úr: ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen. Saul pedig Sámuelhez lépett a kapu alatt, és megkérdezte: mondd meg nekem, hol van itt a látóháza? Sámuel így felelt Saulnak: én vagyok a látó. Menj föl előttem az áldozóhalomra, és egyetek ma velem. Reggel majd elbocsátalak, és azt is megmondom neked, amin gondolkozol. A ma három napja elveszett szamarak miatt pedig ne bánkodj, mert megkerültek. Különben is kié mindaz, ami becses Izraelben, a tied és egész családodé. Sámuel fogta Sault és a legényét, bevezette őket az áldozati tor helyére, és nekik adta a főhelyet a meghívottak között, akik mintegy 30-an voltak. Saul együtt evett azon a napon Sámuellel. Majd lementek az áldozóhalomról a városba, és a háztetőn beszélgetett Sámuel Saullal. De korán fölkeltek, mert amikor hajnalodni kezdett, fölkiáltott Sámuel Saulnak a háztetőre: kelj föl, el akarlak bocsátani. Saul fölkelt, és ketten Sámuellel együtt kimentek az utcára. És amikor leértek a város végére, ezt mondta Sámuel Saulnak: mondd a legénynek, hogy kerüljön elénk. Az eléjük került. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Ekkor fogta Sámuel az olajos korsót, öntött belőle Saul fejére, megcsókolta, és ezt mondta: ezennel felkent téged az Úr öröksége fejedelmévé. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, feleljünk Isten szavára, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Urunk, hogy a te igédet adod nekünk, hogy megszólítasz bennünket, és mi a te szabadra válaszolva imádkozhatunk, énekelhetjük az énekeket, és segítségül hívhatjuk mindig a te nevedet, amikor arra van szükség. Köszönjük, hogy ma is adtál nekünk erőt arra, hogy eljöjjünk ide a gyülekezetbe. Ne tartson vissza se az időjárás, se az, hogy talán későn keltünk vagy ébredtünk, hanem hadd adjunk hálát mindazért, amit Te adtál nekünk. Így adunk hálát az esőért, amelyel megöntözöd földjeinket. Így adunk hálát a mindennapi táplálékért, és azért, hogy most a Te nevedben együtt lehetünk. Készítsd a mi szívünket az ige hallgatására, befogadására és megtartására. Lelkeddel áldj meg bennünket. Amen. Az ige hallgatására készülve megkezdett énekünk a 158. dicséret 4. versét énekeljük. A 158. dicséret 4. verse így kezdődik. Utad van számtalan sok, Uram, és eszközöd. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, az előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Sámuel első könyve 9. részének 27. versében eképpen. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Kedves testvérek, ismét visszatérünk a Sámuel próféta könyvéhez, párhuzamosan haladva a gyermekisten tiszteletekkel, és hogy jobban értsük a mai történetet, egy kicsit vissza szeretnék utalni az előzményekre. Emlékszünk még a bírák korának jellemző megállapítására, nem volt király Izraelben, és mindenki azt tette, amit jónak látott. Érthető volt a nép vágyakozása, legyen nekünk is királyunk, mint a szomszédos népeknek, aki rendet tesz, aki megmondja, mit tegyünk, mi pedig majd az iránta való tiszteletből engedelmeskedni fogunk neki, akkor nem lesz majd fejetlenség az országban, mindenki tudni fogja, mihez tartsa magát. Kell ide egy erőskező király, aki tudja, hogy hogyan kell a jó rendet fenntartani. És el is mentek Sámuelhez, és kérték, hogy adj nekünk királyt, aki uralkodjék fölöttünk. Sámuel viszont visszautasította a kérésüket, ti ne földi királyban gondolkodjatok, az Úr legyen a ti királyatok. Ismeritek az Úr törvényét, ahhoz tartsátok magatokat, és akkor jól lesz dolgotok. Ha földi királyt akartok, akkor számítsatok rá, hogy az az ember uralkodni akar rajtatok. Adót szed mindenkitől, elveszi fiaitokat és leányaitokat, szolgákká, szolgálókká teszi őket a saját udvartartásában, állataitokkal fogja szántatni a földjét, el fogtok szegényedni, ha ti királyt kértek magatoknak. A nép viszont ezt válaszolta, akkor is mi királyt akarunk, nem baj, hogy ezekkel jár együtt, adj nekünk királyt. És Sámuel mindezt elmondta Istennek imádságban, az Úr pedig azt felelte, hogy te engedj most nekik, mert nem téged vetettek meg, hanem engem. Lássák csak meg, hogy mi lesz abból, ha a saját akaratuknak próbálnak érvényt szerezni. Sámuel hallgatott az Úrra, és innentől kezdve most már azt kereste, hogy ki lesz az az ember, akit Isten alkalmasnak talál arra, hogy népének fejedelme, királya lehessen. És itt érkeztünk a mai történethez. Ezen a ponton lép be a képbe Saul, ez a szép szál legény, aki külső megjelenésével is kitűnik a környezetéből. Hiszen egy fejjel magasabb mindenkinél, és azt mondja róla a Biblia, hogy nem lehetett nála szebbet találni Izrael fiai között. Saul ekkor még mit sem sejtett arról, hogy mi az Isten terve ővele kapcsolatosan. Ő úgy gondolta, hogy tudja, mi a feladata, és tette is a dolgát, kereste az elkóborolt szamarakat, és egyszer csak azzal kellett szembesülnie, hogy ő lesz népének fejedelme, ő lesz Izrael királya. Röviden úgy szokták összefoglalni ezt a történetet, hogy Saul szamarakat keresett, és királyságot talált. Ehhez azonban el kellett neki érkeznie egy olyan ponthoz az életében, amikor megváltozik az értékrendje, amikor minden más fontos dolog háttérbe szorul, és ő maga négy szem közt marad az Isten emberével, aki ezt mondja neki, te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. És ennél a mondatnál most mi is álljunk meg, mert ez a mondat hozzánk is szól. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Mert nem azért jöttünk ide a templomba, hogy jól kiénekeljük magunkat, vagy hogy letudjuk az Isten tiszteletet, hogy ezt a hetet se hagytuk ki, hanem azért vagyunk itt, mert Isten szól hozzánk, és el akarja mondani, hogy mi a terve velünk, mit készített számunkra. Megszólít minket, hogy kijelölje életünk folytatását. Megállít, hogy útmutatást adjon a jövőnkre nézve. Te pedig most állj meg, mert ez az idő számodra az Isten előtti csendet szolgálja. Állj meg a zakatoló gondolatok pörgetésében, ne azon gondolkozz, hogy mi kell még otthon az ebédhez, vagy mi marad félbe, amikor a harangszó már sürgetett az indulásra. Te pedig most állj meg. Ahogy Saulnak el kellett engednie a szamarak miatti aggódását, és a végén még a saját legényét is előre kellett küldenie, hogy az Isten személyesen hozzászóló üzenetét meghallja, így kell tennünk nekünk is. Félretenni minden mást, ami éppen foglalkoztat bennünket, ne engedjük, hogy a gondolatainkat annyira leterheljék a saját gondjaink és problémáink, hogy már képtelenek lennénk Isten szavát meghallani és megérteni. Megállni az annyit jelent, hogy valami másra figyelünk, mint eddig. Például, amikor egy kirándulás alkalmával megállunk és körülnézünk, akkor a tájban gyönyörködünk, vagy éppen észreveszünk valamit, ami miatt megálltunk, vagy meghallgatjuk a túravezető szavait, oka volt annak, hogy megálltunk. Vagy autóvezetés közben megállunk, mert éppen egy olyan bolthoz érkezünk, ahol a bevásárlásunkat el tudjuk intézni. Így kell megállnunk akkor, amikor Isten szól hozzánk, hogy a teljes figyelmünket az Úrra kell összpontosítanunk. Mert ő meg akarja osztani az ő gondolatait velünk, el akarja mondani az ő üzenetét számunkra. Visszakanyarodva a történethez, Saul számára eleinte mindennél fontosabb volt az, hogy apja szamarait megkeresse, és amint megtalálta, hazamenjen velük. És itt ne gondoljuk, hogy Csupán néhány buta állatról van szó, amelyik úgy elcsatangolt, és azokat jó lenne, hogyha megtalálnák. Abban az időben a szamár fontos közlekedési eszköz volt, és a szamarak eltűnése valami olyasmit jelentett, mintha ma egyszerre eltűnne az autónk, a kerékpárunk, minden közlekedési lehetőség megszűnne, mert éppen a buszjáratok is kimaradnának, és mindenhova csak gyalog tudnánk eljutni. Ezért akkor fontos volt, hogy azok a szamarak megkerüljenek. Meg aztán a családi vagyonra amúgy is vigyázni kell, nem lehet csak úgy veszni hagyni. És Saul elindult egy számára fontos dologban, megkeresse a szamarakat, sok-sok kilométert tett meg gyalog azért, hogy megtalálja az elkóborult jószágokat. És ahogy útközben egymással beszélgettek a legénnyel, a társával, ez volt a fő beszéd témájuk. Merre menjünk? Hol keressük? Kit lehetne még megkérdezni? Meddig menjünk még el, hogy megnyugtassuk magunkat, hogy mi már mindent megpróbáltunk? És el nem tudta Saul képzelni, hogy ez a probléma egyik pillanatról a másikra eltörpülhet akkor, amikor ő Istennel találkozik. Lám, Isten meg tudja fordítani az eseményeket, és úgy megajándékozza őt, Sault, hogy nem csak a szamarait kapja vissza, hanem ő lesz az ország királya, ő fog rendelkezni minden jószággal és mindazzal, ami becses érték Izraelben. Hát ezért tényleg érdemes megállnia, hogy meghallgassa az Isten személyesen neki címzett beszédét. Mert Isten személyesen, személyre szabottan szól hozzánk. Mindannyiunk számára van Istennek üzenete, mondani valója. Csak nyitva kell lennie a szívünknek, hogy ezt észrevegyük. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét, mondta Sámuel Saulnak. Ez most csak neki szólt, most mindenki mást el kellett küldenie onnan a közelből, négy szem közt maradnia az Isten emberével. Isten személyesen üzen neked. És mi az Isten beszéde, amit el kellett, hogy mondjon ő neki? Az Isten tervét Saullal kapcsolatosan. És nekünk is Isten az ő tervét akarja megmutatni, hogy miért is kell nekünk éppen azon az úton mennünk, amelyiken megyünk, és hogy hol akar ő bennünket látni, mi a terve velünk. Így olvassuk a Jeremiás könyvében, csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Mit jelent ez? Az, hogy Isten nem a mi romlásunkat akarja, nem azt akarja, hogy tönkre menjen az életünk, nem akar nekünk örök halált és kárhozatot az életünk végén. Ő azt akarja, hogy már itt a földön békességben legyünk. Isten reményteljes jövőt kínál, amelyik túlmutat e földi életen, az örök életben folytatódik. Azt akarja, hogy ő vele járjuk az életünket. És van-e annál fontosabb dolog az életben, a világon, mint hogy megismerjük Isten tervét és akaratát a saját életünkre nézve? Azt hiszem, hogy nincsen ennél fontosabb. Bár mi olykor felállítunk másféle sorrendeket is. Mi sokszor el akarjuk dönteni, hogy mi az, ami igazán fontos számunkra. Sokszor hallottam már ezt a mondatot, hogy az a fontos, hogy egészség legyen, ha egészség van, akkor minden megvan. De Isten nem így látja. Jézus Krisztus nem ebben gondolkodott, amikor oda vitték hozzá a béna embert, a gutóítőttet, hogy gyógyítsa meg, akkor Jézus először a bűneit bocsátotta meg, mert hiába lett volna egészséges a teste, mégsem léphetett volna be Isten országába. A testi gyógyulást ráadásképpen kapta, hogy lássa meg mindenki, Jézusnak tényleg van hatalma a bűnöket megbocsátani. És kedves testvérek, én most nem tudom, hogy kinek mivel van éppen tele a szíve, a gondolata, mi kavarog most a lelkünkben, én nem látok bele kinek-kinek a szívében, de Isten ezeket mind jól látja. Bizonyára nem jelentéktelen dolgokról van szó, amik úgy magasra tornyosulnak, vagy hullámként csapkodnak a fejünk fölött, de azt tudom, hogy amikor Isten megállít, akkor azt ő azért teszi, mert a javunkat akarja. Még akkor is, ha úgy állít meg, ami fájdalmas vagy nehéz, hogy megállít egy betegséggel, mert különben időnk se lenne odafigyelni rá, vagy megállít egy váratlan eseménnyel, egy sikertelenséggel, egy csalódással, vagy akár gyásszal és szomorúsággal, de végre meghalljuk az ő szavát. Ő a mi problémáinkat nagyon jól ismeri, de ezeken túl lát, és ennél magasabb dolgokat is kijelent nekünk, mert ahogy Ézsaiás könyvében ezt elmondja, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utaim nem a ti utaitok. És amennyivel magasabb az ég a földnél, olyan magas, annyival magasabbak az én gondolataim és utaim a ti gondolataitoknál és utaitoknál. És amikor Isten megállít bennünket, akkor egy még fontosabb dolgot akar megláttatni velünk. Saulnak azt üzente, ne aggódj és ne bánkódj a szamarak miatt, én koronát akarok neked adni. Sokkal értékesebbet, mint ami valaha is volt neked az életedben. És számunkra is ez Isten legfontosabb üzenete, kedves testvérek. Koronát akarok neked adni, mennyei koronát. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Lehetnek itt fontos céljaink az életben, hogy boldogolni szeretnénk, biztosítani szeretnénk mindent magunk körül, olyan örökséget akarunk hagyni a gyermekeinkre, unokáinkra, hogy ne kelljen szégyenkezünk emiatt. Ezek mind nagyon fontos dolgok és célok. De ami az örök életben van félretéve számunkra, azt nem volna szabad elszalasztanunk. Ami pedig földi szemmel nagyon fontosnak látszik, lehet, hogy az örök élet felől már kevésbé fontos. De ha mégis nagyon fontos, akkor az Úr arról is gondoskodik, hogy megoldódjanak ezek a gondjaink, problémáink. Vesd az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad. Minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van reátok. És ha arra gondolunk, amikor Jézus az 5000 embert megvendégelte, ott is látjuk, hogy Jézus a mennyei és a földi dolgokat egyaránt tekintetbe vette, beszélt az embereknek az Isten országáról, de amikor oda érkeztek, hogy éhesek voltak, és eltelt az idő, gondoskodott a testükről is, és nem akarta, hogy éhesen kelljen hazamenniük. Jézus így hirdette meg, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ráadásul mindezek megadatnak nektek. Ha én nem akarok megállni és Isten szavát meghallani, akkor ezzel mindent elveszíthetek. hiszen amit itt a földön gyűjtöttem, vagy alkottam, abból én semmit nem vihetek magammal a halál után. De a mennyei kincset senki nem veheti el tőlem. Visszaemlékszem még fiatal koromból, amikor édesanyám súlyos beteg volt és a halálához közeledett, ő hittel készült a Jézussal való találkozásra. És jól emlékszem arra, hogy nekem is át kellett gondolnom, hogy miről beszélgessek vele. Neki már csak órái voltak hátra, neki már nem az volt a fontos, hogy kivel mi történt a faluban, vagy milyen műsor lesz este a tévében, vagy milyen időjárás várható a jövő hétre. Viszont annál fontosabb volt számára, hogy mi, a család tagjai, ott leszünk-e vele a mennyei hazában, és hogy Jézus Krisztus váltsághalála elég neki is arra, hogy bűneiből megtisztulva beléphessen a mennyországba, az égi dicsőségbe. Kedves testvérek, lehet, hogy nekünk még túl távolinak tűnik az, hogy ilyenekkel foglalkozzunk, az odafelvalókkal törődjünk, és hogy a mennyei dolgokkal igazán nem akarunk most még foglalkozni. Pedig egyikünk sem tudhatja, hogy mikor üt életének utolsó órája. Jézus az egyik példázatában bolondnak nevezi azt a gazdagot, aki hosszú esztendőkre berendezkedett, kényelembe helyezte magát, raktárokat épített az összegyűjtött termésének, ugyanakkor pedig figyelmen kívül hagyta, hogy akár még az éjjel elkérhetik az ő lelkét, és mindaz, amit összegyűjtött, már nem az övé lesz. Bizony mi sem tudhatjuk, hogy mennyi időnk van még hátra, és hányszor kell döbbenten értesülnünk, amikor valaki hirtelen hal meg az ismerőseink körében, de ha tudjuk, hogy készen vár az örök élet koronája, akkor nincs mitől félnünk. Érdemes hát megállnunk, hogy Isten szóljon hozzánk, és hogy bizonyosak legyünk az örök életünk felől. Bizony érdemes. És nem csak vasárnap az Isten tisztelet idejére jó, ha megállunk, hanem ezt életünk folyamán sokszor megtehetjük. Kell, hogy abból a mókus kerékből, amiben járunk, vagy amikben pörgünk, időnként meg tudjunk állni, Isten előtt csendben tudjunk lenni. Ő nem csak azért akar velünk beszélni, hogy az örök életről biztosítson. Neki még nagyon sok üzenete van számunkra. Nem olvastam tovább a Sámuel könyvéből, hogy mi mindent elmondott még akkor Saulnak Sámuel, de a következő egy-két napra is elmondta, hogy mi az Úr terve ő vele. És Isten számunkra is a földi élet nehézségei, gondjai, örömei, problémái között is útmutatást, útbaigazítást akar adni. Életünk egy-egy helyzetében ő tudja a legjobb tanácsot adni nekünk, mert ő azt is látja, amit mi nem látunk. Ahogy egy veszélyes helyhez közeledve érdemes megállnunk és elolvasnunk a figyelmeztető táblát, vagy ahogy egy új háztartási készülék használatba vétele előtt érdemes elolvasni a használati utasítást, ugyanúgy az egész földi életünkre és örök életünkre nézve jó, ha ismerjük az Isten akaratát, hozzánk szóló üzenetét, tervét, mert ha ahhoz igazítjuk az életünket, akkor nem fogjuk a célunkat sem eltéveszteni. Te pedig állj meg, hogy elmondjam az Isten igéjét, az Isten beszédét. Valaki egyszer felsóhajtott, hogy de jó lenne az időt megállítani. Hát sajnos mi az időt nem tudjuk megállítani, de mi magunk megállhatunk. Valahogy úgy, mint a stop táblánál, ahol nem csak megállunk, hanem elsőbséget adunk a főúton haladóknak. És amikor itt az van, hogy te pedig most állj meg, akkor ez azt jelenti, hogy elsőbséget adjunk Istennek, aki szólni akar hozzánk, és az ő szava legyen a legfontosabb számunkra. És még arról szeretnék egy gondolatot szólni, hogy hogyan jut el hozzánk Isten üzenete. Saulhoz Sámuelen keresztül szólt. És nézzük meg, hogy ki mindenkit küldött már Isten az életünkben azért, hogy megállítson minket, és eljuttassa hozzánk az ő szavát. Ha így visszagondolunk az elmúlt időre, akkor talán többször is volt olyan, hogy valakivel találkoztunk, és azon keresztül Isten valamit üzent számunkra. Lehetett ez a postás, egy kedves feleség, aki hívta a férjét, hogy olvassuk el együtt a mai igét. Még nyitva is hagyta a Bibliát, hogyha esetleg együtt nem alkalmas az, hogy olvassák, akkor majd később, amikor egyedül lesz a házastársa, majd akkor pótolni tudja. Vagy lehetett ez a postás egy olyan ismerősünk, aki egy SMS-t küldött, egy igét, amely akkor abban a helyzetben bátorítást és vigasztalást jelentett. A legjobbkor kaptuk ezt az igét. Talán ismerős ez a helyzet többeknek a testvérek közül. Isten küld erre ilyen embereket. Nem lehet, hogy éppen bennünket is így akar postásként használni? Hogy mi magunk is legyünk ilyen Sámuelek, akik meg tudunk állítani olyanokat, akik már régen nem hallották az Isten szavát és beszédét. Hogy mi is eljuttassuk az Isten üzenetét azokhoz, akik még annyira el vannak a saját problémájukkal foglalva, hogy nem találnak kiutat az életük helyzetéből. Kedves testvérek, soha ne legyünk annyira elfoglaltak, hogy már megállni se tudjunk az Isten szavának meghallására. És ugyanígy legyen időnk arra is, hogy továbbítsuk másoknak az Isten szavát, evangéliumát, örömüzenetét. Isten örömhírt, örömüzenetet közvetített Saul számára Sámuelen keresztül. Olyan is van, amikor nem éppen örömhírt mond az Úr. Van, hogy az ő feddését, intését adja nekünk, vagy elénk tart egy olyan tükröt, amelyben meg kell látnunk magunkat, és bűneinkről vallást kell tennünk ő előtte. De valahányszor szól hozzánk az Úr, mindig a javunkat akarja. Meg tudunk-e állni, hogy teljes szívünkkel odafigyeljünk az Úrra. És mindjárt el is fogjuk énekelni ezt az éneket, csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz, és az Úr rendelte kegyelemben örök bölcs célnak megfelelsz. Álljunk hát meg az Isten szavára, és abban a csendben, amikor teljes figyelmünkkel őrá figyelünk, feleljünk így, ahogy Sámuel már gyermekkorában megtanulta. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 741. dicséret harmadik versét énekeljük. A 741. dicséret harmadik verse így kezdődik. Csak légy egy kissé áldott csendben. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, először azt köszönjük meg, hogy Te megállítottál bennünket. Nem akartad, hogy a vesztünkbe rohanjunk, nem akartad, hogy elszalasszuk azt a drága lehetőséget, amikor Te az örök életet, az üdvösséget kínálod nekünk. Köszönjük, akik már megértettük ezt, és megragadtuk a kegyelmet, hogy a mi bűnös életünk helyére egy olyan megújult élettel ajándékoztál meg, amellyel téged szolgálhatunk, téged követhetünk, és mások számára is bizonságot tehetünk. De könyörgünk azokért, akik még nem hallották és nem értették meg ezt az igét. Akik még keresik, hogy hol van az életük megoldása, mert céltalanul bolyonganak, és végzik a munkájukat, de igazán nem látják az életük célját. Imádkozunk azokért, Urunk, akik nehéz helyzetbe, nyomorúságba kerültek, hogy hadd legyen számukra ez egy olyan pillanat, amikor oda tudnak figyelni rád, és meghallják a te hívó szavadat. Légy a betegekkel, a szenvedőkkel, légy az ő gyógyítójuk, hogyha neked is ez az akaratod. De így imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért is, hiszen most több haláleset is történt, ami elszomorítja a mi szívünket. Elveszítettük szeretteinket, és hadd mondjuk el előtted minden érzésünket. Te meg tudsz vigasztalni, és meg tudsz bátorítani minket, hogy az űrt, amit szeretteink elvesztése jelent számunkra, azt te önmagaddal be tudod tölteni. Imádkozunk az előttünk álló presbiter választásért is, hogy oda is azokat állíts be, Urunk, akiknek valóban ott lesz a helyük, és hadd legyen az majd az új presbitérium is úgy a helyén, hogy a fontossági sorrendet lássák, mi az, ami a te terved szerint való, és mi az, ami kevésbé fontos. Urunk, rád bízzuk földi és örök életünket. Add, hogy most a reformáció emlékünnepének közelébe érkezve a mi életünk is megújuljon a veled való kapcsolatunkban. Add, hogy ne csupán egy emlékezés legyen ez az 500 évvel ezelőtti eseményekre, hanem mi magunk is közel kerüljünk hozzád. Hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem alkalmainkat. Kedden 8:45-kor lesz imaóra, és 9 órakor gyülekezeti bibliaóra. Csütörtök délután az idős otthonokban lesz istentisztelet. Csütörtök este 6 órakor, most már így hirdetem, hogy bibliaóra lesz, a hétközi istentiszteletként tartottuk eddig, de olyan meghitt közösségben vagyunk ilyenkor együtt, hogy ez inkább bibliaórába megy át, és ezért így a csütörtök esti bibliaórára hívjuk szeretettel a testvéreket, utána 7-től énekari próba, és 8:30-től ima közösség lesz csütörtök este. Péntek este 6 órakor és 8 órakor vannak az ifjúsági bibliaóráink, és péntek este 8 órakor férfiköri bibliaórát tartunk. Jövő vasárnapra az órákat visszaállítjuk a téli időszámításra, tehát a jövő vasárnapi istentisztelet már a téli időszámítás szerint lesz. Visszafelé kell hajtani az óramutatót, és 1 órával hosszabb lesz az éjszaka. Úrvacsoraosztás nem lesz most a jövő vasárnap. Ezt több okból is így döntöttünk. Az egyik, hogy a szeptemberi úrvacsoraosztás már átkerült erre a hónapra, október 1-ére, azután pedig a jövő vasárnap kerül sor a presbiter és főgondok jelöltek bemutatkozására. Ez pedig egy kis időt fog igénybe venni, mert 27 jelöltünk van a 16 presbiteri és 4 pótpresbiteri helyre, és az ő bemutatkozásuk, hogy elég hosszú időt fog elvenni az istentiszteletből. Úgy kértük, hogy kiki egy percben mutatkozzék majd be, de a hosszabb bemutatkozásuk olvasható most itt a persely fölötti hirdetőtáblán, illetve elküldjük ezt a gyülekezeti körlevélben mindazoknak, akik a gyülekezeti levelező listánkon rajta vannak, és akik semmilyen módon nem férnének hozzá, néhány példányban ki is nyomtattuk, hogy elolvashassák, és a presbiter választásra, ami 2 hét múlva lesz, addigra már mindenki együtt lássa, hogy kik közül kell választanunk. És így kérem, hogy 2 hét múlva, november 5-ére jöjjünk el minél többen, hogy nehogy érvénytelen legyen a választás. Hirdetem már most előre, hogy női csendes napot tartunk november 4-én szombaton. Ez nem csak a helybeli gyülekezetnek, hanem a környékből is sokan szoktak erre jönni. Tehát november 4-én 10 órától. És már most hirdetem, hogy evangelizációs hetünk november 13-ától lesz Somogyi Péter lelkipásztor szolgálatával, és ennek az evangelizációs hétnek a végén lesz a következő úrvacsora vételünk. A keresztény részvétel hirdetem halottainkat. Jana Katalin 67 éves korában hunyt el, temetése kedden 11 órakor lesz. Sándorné Tóth Erika 61 éves korában hunyt el, temetése szerdán délután 2 órakor lesz. Kis Imre 84 éves korában hunyt el, az ő temetése Siófokon lesz csütörtökön 11 órakor. Kerék Vilmos 84 éves atyánk fia temetése pénteken 11 órakor lesz, és még egy halottunk van, Centár Árpádné, akinek a temetési időpontját most még nem tudjuk. Az Úr legyen vigasztalójuk azoknak, akik a szív sebét és a lélek fájdalmát érzik. Ő adjon vigasztalást az örök élet evangéliumával. Már most hirdetjük, hogy a jövő vasárnapi persejpénz, ami október utolsó vasárnapi persejpénze, mindig egy országos gyűjtés, és ennek keretében a Sziget-Szentmártoni templom építését támogatjuk, tehát így hozzuk el a persej adományunkat, hogy egy templom építését segítjük vele. Szombaton folytatni szeretnénk, illetve befejezni a templomkerítés festését, még egy utolsó szakasz hátra maradt a templom háta mögött, illetve a gyülekezeti ház kerítése is még ebbe úgy néz ki, hogy bele fog férni. Tehát ez szombaton 9 órától ismét közel fogjuk tenni, hogy lehessen erre jelentkezni. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és segítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 747. dicséret, és annak mind a két versét énekeljük. A 747. dicséret így kezdődik, siessetek, hamar lejár. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen. Amen.